Folytatjuk Maier Dáviddal, a Terendo ügyvezetőjével a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy mennyire szüli olykor munkaügyi döntéseket külső kényszer, illetve vagy a külföldi munkaerő toborzása milyen úton módon történik, akár mondjuk Indiából, de akár más harmadikbeli országokból. Említettük ezt a 65 ezeres számot is a beszélgetésünk elején, hogy idén ennyi lehet pluszban az új külföldi munkaerő. Ez a 65 ezeres számhoz szerintem tegyük hozzá azt, hogy becslések szerint évente 30-40 ezerrel lesz kevesebb magyar munkavállaló, és ez egy elfogadott szám, egész egyszerűen demográfiai okai vannak annak, hogy ennyivel lesz kevesebb magyar munkavállaló. Évi 30-40 ezeret simán lehet pótolni külföldi munkaerővel, vagy azért még ilyen feltételek mellett is lesznek ön szerint problémák?
Tavaly, ha minden igaz, akkor 39 ezer engedélyt adtak ki. Tehát, hogyha ezt a számot nézzük, ezt a 30-40 ezeret, akkor hasonló számú engedély került kiadásra. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben egyébként ez megoldható, ez a munkaerőpótlás.
A problémát arra értettem, hogy adott esetben nem feltétlenül tud mondjuk olyan dolgokat nyújtani a magyar munkaerőpiac, mint a nyugati, akár mondjuk fizetésben.
Hát, hogyha azt megnézzük, hogy Európában hova érkeznek a legtöbben külföldi munkavállalók, akkor az a következtetés, vagy az a tény, hogy így a volt szocialista országban, tehát Magyarország, Románia, Lengyelország, Horvátország, és azért ide érkeznek főként, mert ugye itt van lehetőségük külföldről talán a legkönnyebben munkát vállalni. Tehát Nyugat-Európában korábban a munkaerőhiányt azt ugye közép-kelet-európai munkavállalókkal oldották meg, és most, ahogy ott is egyre élesebb így a munkaerőhiány, és egyre élesedik ez a gazdasági helyzet, úgy nyitnak egyébként ők is távolabbi piacok felé.
Akkor adott esetben akár Magyarországnak, akár a kelet-közép-európai államoknak van egy versenyelőnyük ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy hamarabb kezdtek el a harmadik államokból, tehát unión kívüliekből munkaerőt toborozni?
Igen, ez nagyon érdekes, de ilyen téren mi előrébb vagyunk, mint sok nyugat-európai ország.
Mi az, ami egyébként az elmúlt pár évben, mióta ezzel foglalkozik, úgy alakult, hogy ezt mondjuk nem gondolta volna korábban? Tehát itt arra célzok, hogy belindult, legalábbis amennyire tudta az ember követni, először határon túli dolgozókkal a külföldi munkaerőbeáramlás, aztán voltak az ukrán dolgozók, aztán a kirgiz, kazakh, adott esetben mongolokról lehetett hallani, és aztán szép lassan vietnámi, filippino, de valami hasonló fejlődés gondolt, amikor elkezdte a munkaerő közvetítést, vagy teljesen másra gondolt, hogy más országokból lehet majd könnyebben behozni?
Hát ez nagyon érdekes, ugye, hogy ez az egész munkaerőhiány probléma Magyarországon az ilyen 15-16-tól nagyon erős, és ugye akkor a döntéshoz először ugye a szerbeknek, meg az ukránoknak tett könnyítéseket, ugye akkor vált lehetővé az, hogy könnyített feltételekkel jöjjenek, kölcsönzésbe lehetett őket venni, de amikor 18-19-ben még úgymond a harmadik országbeli toborzás, az még nem volt annyira erős, és ekkor az volt az érdekes, hogy a foglalkoztatóknak az volt a problémája, hogy ugye nem beszélnek magyarul, meg hogy más kultúrába jönnek, nem tudnak beilleszkedni, és akkor még inkább így a határon túli magyar dolgozókat részesítették előnybe, illetve ugye a szerb meg az ukrán munkavállalókat. És ugye akkor az volt a probléma, hogy nem tudnak a dolgozók magyarul, most meg már az az érdekes, hogy most már ott tartunk, hogy a cég azt mondja, én azt hallottam, hogy a mongol a jobb, az indiai jobb, a filippino, és most már azon válogatnak, hogy melyik országból érkezik hozzájuk a munkaerő.
És gondolom az igazi probléma most már az, ha nem tudnak angolul.
Igen, most már az a probléma, hogy ha angolul nem tudnak, nyilván van, ahol tolmácsokat alkalmaznak, van, ahol egyébként digitális eszközökkel idalják át ezt a problémát, de most már igazából nem az a probléma, hogy nem magyar, hanem most már azon gondolkoznak, hogy akkor honnan jöjjön.
Teljesen át kell alakítani egyébként ilyenkor a munkaerő környezetet? Itt arra gondolok, hogy akár nyelvi táblákkal, munkaerő leírási munka sorrend folyamatoknak a leírásával, hogy tisztában legyen az új munkaerő az, hogy mit kell csinálni, vagy pedig mindenki kap valamilyen papírt, és akkor azok alapján kell elboldoguljon.
Hát ilyenkor hivatalosan is egyébként ezt is szokták csinálni a partnerek, le kell fordítani a olyan nyelvre ezeket a munkahatósításokat, és ki kell írni, amin a dolgozó ért. Lehet ez akár angol, orosz, vietnámi.
Ukrán, gondolom.
Igen.
Indiai esetében inkább angolul, vagy előfordul, hogy indiai nyelven?
Angolul szokás.
Inkább angolul. Hogy látja, mennyire nehéz mondjuk a magyar társadalommal megértetni azt, hogy muszáj lesz a külföldi munkaerőt alkalmazni, mert azért nyilván van ennek egy tanulási folyamata, van ennek egy akár a magyar társadalom részéről is egy megszokási folyamata. Olyan köznapi dolgokkal is, mint hogy a boltban simán találkozhat most már külföldi munkaerővel az ember, és kvázi azért nyilván más típusú, stílusú emberekről van szó. Ez érződik, hogy ez még kihívás, probléma, vagy ezen már túl vagyunk?
Hát attól függ egyébként, hogy az adott cégben vannak-e már külföldiek, vagy nincsenek. Ahol például korábban voltak szerb vagy ukrán dolgozók, hogy sokkal könnyebben megszoknak más harmadik országbeli munkavállalókat is, mert ott ugye már alapvető, hogy nem beszélik az adott nyelvet. Nyilvánvaló, hogy mondjuk egy indiai teljesen más kultúrával és más szokásokkal rendelkezik, és a kinézete is más, mint mondjuk egy ukrán dolgozónak. De egyébként az a tapasztalat, hogy amikor megérkeznek a dolgozók, és látják a helyi dolgozók, hogy egyébként hasonlóan dolgoznak, hasonló mondjuk munkamorára rendelkeznek, és egyébként beszélgetnek is egymással, akkor ezek a problémák, amiket egyébként feltételezünk, akkor valójában azt látjuk, hogy nincsenek is ott.
Amikor mondjuk ezek az emberek mozognak akár településeken, akkor az adott esetben okozhat problémát, vagy vannak ilyen visszajelzések, hogy ebből adódnak konfliktusok?
Nagyon fontos az, hogy amikor az emberek megérkeznek, előtte a megfelelő csatornák tájékozhatva legyenek, tehát kell a helyi lakosságot tájékoztatni, hogyha mondjuk ott a településen fognak élni a külföldiek, a helyi önkormányzatot, adott esetben a rendőrséget, polgárőrséget, hogy kik jönnek, miért jönnek, hova jönnek, és úgy sokkal könnyebb a beilleszkedés, mert nem azt fogják adott esetben hinni, hogy ugye illegális migránsok kerültek a településre, hanem akkor tudni fogják, hogy mondjuk ezek a mondjuk kirgiz dolgozók ennél a foglalkoztatónál dolgoznak, és egyébként munkavállalási engedélye jöttek, át lettek világítva hatóságilag, és nem kell tőlük félni.
Úgy tűnik, hogy a külföldi munkaerőnél egyébként lesz egy kivétel, amikor adott esetben akár a kvótát is átléphetik egyes cégek, vagy ezt az éves egyelőre 65 ezresnek tudott kvótát. Ezek az egyszeri nagy beruházások lehetnek, nagy építkezéssel járó beruházások. Hogyha jelenlegi tudásunk szerint határozok meg ezt a dolgot, akkor ha mondjuk több száz, adott esetben 1-2 ezer ember megjelenik egy ilyen beruházásnál, akkor gondolom ők nem településen lesznek elszállásolva, ugye?
Igen, most az új jogszabály alapján, hogyha valaki ilyen beruházás célú tartózkodási engedélyt szeretne munkavállalóknak szerezni, akkor annak az egyik feltétele, vagy erősen javasolt kitétele, hogy ezeket a dolgozókat nem lehet a településen elszállásolni. Tehát egyébként korábban is voltak ilyen nagy beruházásoknál arra példák, hogy ilyen konténervárosokat építettek fel a beruházás mellett, és ebben az esetben ezek a konfliktusok vagy problémák, amik adott esetben felmerültek, vagy amikről így olvasni lehetett, azok nem fognak olyan nagy arányban felmerülni, vagy pedig egyáltalán nem lesz rá precedens.
Ha mondjuk megkeresnék önöket azzal, hogy fél éven belül kéne 1000 vagy akár 1500 indiai dolgozót, nem tudom, egy nagy gyárnak a felépítésére, ez egy nagyon nagy feladat, mondjuk ekkora számban új dolgozókat keríteni, még egy India méretű lakosságszámmal rendelkező országban is?
1000-1500 embert felhajtani, kiválasztani, beutaztatni, ez egy elég nagy feladat, a legnagyobb cégeknek is egyébként, tehát akkor azért meg lenne a fel lenne adva a lecke.
Mi az, ami egyébként tapasztalat az elmúlt pár év távlatából? Úgy értem, hogy van-e fluktuáció? Mert ugye erről azért kevesebbet hallani, de mondjuk arról, direkt most nem mondok népcsoportot, de arról igen, hogy egyes népcsoportoknál nagyobb a, hát fogalmazunk úgy, hogy lelépési arány, mielőtt valójában munkába állnának, akár a repülőtérről. Ilyen jellegű tapasztalatok, negatív tapasztalatok is azért előfordulnak?
Igen, vannak. Tehát itt nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ugye, ha valaki munkavállalási célra érkezik az országba, akkor az ugyanazon a folyamaton megy át, mint aki esetleg nem ezzel a szándékkal szeretné jönni, és van, aki ezt egy célnak tekinti, hogy itt Magyarországon dolgozom, de sajnos vannak olyanok, akik ezt egy eszköznek tekintik arra, hogy utána továbbálljanak nálunk mondjuk magasabb fizetéssel rendelkező országokba, és hogyha a toborzás nem megfelelően van elvégezve, hogyha mondjuk a lakhatási vagy a menedzsment kérdéseket nem jó kezeli a cég, vagy pedig a munkaajánlat olyan, ami Magyarországon nem versenyképes, akkor van fluktuáció.
De az az illető, aki mondjuk anélkül, hogy ezt közölné, lelép, fogalmazunk így, akkor tulajdonképpen ő illegális munkavállalónak számít onnantól, akármennyire megy mondjuk Ausztriába, Németországba, Franciaországba, bárhova máshova dolgozni?
Igen, ez úgy néz ki, hogy az engedélyét egy harmadik országbeli állampolgár az egy adott ország adott cégéhez kapja, és ilyen csak ennél a cégnél tud legálisan munkát végezni. Tehát mondjuk a KFT-re megkapja az engedélyét egy indiai munkavállaló, de úgy dönt 3 hónap után, hogy elmegy Németországba, akkor onnantól kezdve, hogy kilép a cégtől, a cégnek van egy ilyen lejelentési kötelezettsége az Országos Idegenrendészeti Igazgatóság felé, hogy ez a dolgozó befejezte a munkát, és mivel ez az engedély, ez munkavállalási célú tartózkodási engedély, ezért, hogyha nem vállal a munkát, akkor a tartózkodása sem indokolt. És akkor ez az kérem, ez vissza lesz vonva, ez az engedély.
És akkor ő illegálisan tartózkodik az egész Európai Unióban.
Igen.
Tudja ezt ő saját maga legalizálni újra?
Hát ez egyébként egy viszonylag rizikós és kevés valószínűséggel kecsegtető folyamat, de van, aki ugye ebbe belevág, van, akinek sikerül, sokaknak meg nem.
Mi a ilyenkor a legnagyobb kihívás vagy probléma az ilyen újra legalizálással kapcsolatban? Az, hogy egész egyszerűen nem fog olyan céget találni, aki ilyen múlttal alkalmazza?
Hát igazából onnantól kezdve, hogy ott hagyja azt a céget, onnantól kezdve ugye nem vállalhat legálisan munkát. Tehát, hogyha meddig nem vállalt legálisan munkát, akkor lehet, hogy talál olyat, aki nem legálisan alkalmazza, de addig, amíg az új engedélyt nem kapja meg, mindenképpen...
El kéne hagyni az Európai Unió területét.
Igen, tehát hogy normális esetben úgy kéne ennek működnie, hogy itt megszűnik a munkája, hazamegy, újra kéremezi a tartózkodását, meg a munkavállalását, és utána, hogyha megkapta az engedélyt, akkor visszajön. Csak ez nyilván költséges, és nem mindenki megy ebbe bele.
Mennyire lehet nyitni egyébként, itt elhangzott már a beszélgetésünk első részében Dél-Amerika, hogy elméletben lehetne hozni munkaerőt. Nem beszéltünk még egy másik, igen, csak népes kontinensről, ahol ráadásul sok a fiatal, ez Afrika. Afrikából is lehetne akár munkavállalót behozni, vagy ebben nagyon-nagyon kevés a tapasztalat, és igazából még nincs is nyitás a magyar munkaerőpiac részéről.
Ugye a minősített kölcsönzőknek ez a 15 ország, ez meg van határozva. Ugye Dél-Amerikában ez a Brazília, Venezuela, Kolumbia, Afrika, ez ebben nincsen benne, tehát Afrikából csak saját állományú dolgozókat lehetne hozni, viszont ennek így elenyésző a száma.
Egész egyszerűen olyan drága, annyira bürokratikus, hogy ezt nem vállalják be cégek?
Valahogy nem az a tendencia, tehát hogyha külföldi munkaerőre szorul egy cég, vagy úgy dönt, hogy külföldről hoz munkavállalókat, akkor inkább az ázsiai országok a preferáltak.
Sokat beszéltünk, szerintem inkább a betanított munkásokról próbáltunk egy kicsit beszélni, viszont nyilván van, akár multinacionális cégnél is előfordulhat az, hogy számára nem betanított munkás kell, hanem mondjuk szoftverfejlesztő, vagy magasan képzett munkavállaló. Az új idegenrendészeti törvény alapján nekik is egy komoly procedúrán kell átesniük, vagy az ő helyzetük könnyebb?
Hát onnantól kezdve, hogy egy szakképesített munkaerről beszélünk, akkor azon kívül, hogy igazolnia kell ugye a tartózkodási célját, a lakhatását, az egészségbiztosítását, és hogy mit eleje az engedélye, hova fog menni, azon kívül ugye azt is kell igazolni, hogy abban a pozícióban neki van szakképesítése. Tehát az alapvetően korábban is egy bonyolultabb folyamat volt, mert mondjuk megnézzük, hogy mondjuk ott van egy indiai informatikus, és neki van mondjuk egy egyetemi végzettsége, és azt le kell fordítatni hivatalos fordítóval magyar nyelvre, és akkor kell csinálni egy ilyen egyezőségvizsgálatot. Hogy mondjuk, hogyha ilyen pozícióban szeretne Magyarországon dolgozni, akkor erre ez a végzettség ez feljogosítja-e. És akkor ezt egyébként a foglalkoztatási osztály szokta bírálni, és adott esetben, hogyha látják, hogy ez igazából nagyjából megfelel annak, ami itthon egy ilyen pozíciónak a oktatási feltétele, akkor kapják meg az engedélyt, de ez a szakmunkásoknál is ugyanígy van.
Sokkal nehezebb egy képzett informatikust így kvázi munkaerőpiacra tenni, tehát jóval több idő, mint egy betanított munkást, vagy egy szakképesítés nélküli dolgozót?
Hát egy kicsivel több idő, lehet egy pár héttel, mert itt ugye le kell fordítatni az okmányaikat, a végzettséget igazoló dokumentumokat, és akkor utána kell eldönteni, hogy akkor ez most milyen pozíciónak felel meg, és ha megfeleltethető, akkor kell elindítani a folyamatokat.
Visszatérve egy picit arra, hogy emlékeim szerintem szeptembertől lép teljesen életbe, ugye, az itt új idegenrendészeti törvény.
Hát úgy volt, de most január 1-től.
Visszamenőlegesen január 1-től?
Igen.
Hát akkor nyilván már mindenki a miniszteri utasításokra vár, vagy arra, hogy márciustól mik az új szabályok. Szigorúnak érzik az új törvényt, vagy körülbelül jó? Egyáltalán mi, nem feltétlenül az önök cégénél, hanem úgy maga a munkaerő közvetítő minősített kölcsönzői cégeknél ezzel kapcsolatban a visszhang?
Hát alapvetően ugye ez a törvény, ez egy 2007-es, 2007-ben két törvényt helyettesített, tehát volt a 2007 évi első és második törvény, és az 16 év alatt az már kicsit elavult, tehát tulajdonképpen most az egész folyamatot új mederbe helyezték, és olyan szempontból például nagyon érdekes, hogy, hogy az illegális migrációval szemben hogyan lép fel ez a törvény. Tehát itt például bírságokat szabhatnak ki majd ilyen embercsempészeknek, akiket ugye fuvarozónak neveznek, de egyébként így a visszatérve egy a munkavállalási részére szerintem jobban nyomatékosítja azt tényleg, hogy ki milyen célból és meddig tartózkodhat Magyarországon. Tehát ilyen szempontból valóban egy szigorúbb törvény. Ugye ezeket a kvótákat, ezeket szigorúbban veszik, jobban be fogják tartani, mint korábban. Ugye maximalizálták azt, hogy 2+1 évre kaphatnak munkavállalási céllal engedélyt harmadik országbeliek. Tehát korábban az úgy nézett ki, hogy megkapta 2 évre a dolgozó, hosszabbított 2 évre, és aztán mindig 2 évre tudott hosszabbítani.
Magyarán akkor igazából akár meddig, hogyha megkapta a hosszabbítást, itt lehetett?
Hát igen, aki szeretett volna hosszabbítani, és nem volt se ellene panasz, és a foglalkoztató is szerette volna foglalkoztatni. Hallottunk erről, aki ezt 3-4-szer megcsinált ezt a hosszabbítást.
Ez érdekes, de akkor az új törvény alapján ez a 3 év, ez mindenképpen 3 év. Maximum, ha még akár hosszabbítani szeretne, akkor gondolom el kell hagyja az ország területét, és csak úgy tudja megtenni.
Igen, ez úgy néz ki, hogy 2 évre idejön, mondjuk a 2 éves engedélyt kap, azt 1 évre meghosszabbítja, utána jelen állás szerint, ahogy mi értjük ezt a törvényt, akkor haza kell utaznia, vagy el kell hagynia az unió területét, és újra kéremeznie kell, és akkor megint 2 év és 1 év.
Egy végzetül azzal zárnám a beszélgetést. Persze nyilván ez is egy fajta vélemény lesz inkább, mint valós érzet, vagy valós dolgokon alapuló megállapítás, de azzal, hogy a külföldi munkaerőházhoz jön, fogalmazunk így, tehát Magyarországra, ezzel nagyon-nagyon fel van adva a lecke a magyar munkavállalónak? Tehát egy nagyon komoly verseny alakulhat ki, amihez nem biztos, hogy mindenki hozzá van szokva? Tehát lehetnek ebből ön szerint feszültségek?
Alapvetően mi azt láttuk, ugye az extremitásokat, amiket említettem, azt kivéve, hogy a magyar munkavállalók mellé jönnek a külföldiek, és nem helyettük jönnek a külföldiek. Viszont amikor ugye látják a dolgozók, hogy ezek a külföldiek, akik ide jönnek, milyen adott esetben szorgalmasan, meg fegyelmezetten dolgoznak, túlórákat vállalva, akkor ez egyébként jó hatása van az ő munkamoráljukra is. Tehát láttuk azt, hogy olyan cégeknél egyébként tényleg volt probléma a hazai dolgozói állománnyal, ott feljavult a hazai dolgozóknak és az attitűdje, de ezt nem szabad azzal összekeverni, hogy ugye szándékosan a cég azért hozta oda a külföldieket, hogy lecserélje a magyarokat. Tehát általában az úgy szokott kinézni, hogy vagy bővülés miatt hozzák a külföldi dolgozókat, vagy pedig azért, mert mondjuk az állománynak egy 10-20% olyan mértékben fluktuálódik, hogy így heti szinten cserélődnek az emberek. És ezt meg akarja állítani a cég.
Meg gondolom, az se lenne jó üzenet, hogyha túlhajszol nekem miatt, nem csak a külföldön, hanem a magyar munkavállalókat is.
Igen, tehát az megint egy negatív következmény lenne.
Maier Dáviddal beszéltünk, a Terendo munkaerők közvetítőnek az alapító ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt 20 percben a mikrofonnál a kérdezőnél Nagy Károly volt. A YouTube oldalunkon is visszanézhetik, illetve a honlapunkon is visszahallgathatják ezt az interjút. További jó rádiózást!